Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Koncert.
Fantasztikus franciák címmel tart előadást május 17-én este a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. Az előadás kapcsán Szabó Anita fúvola szólamvezető nyilatkozott Somodi Evelinnek.
Egyrészt nem meglepetés, hogy a második részben egyrészt Berlioz fantasztikus szimfóniája lesz hallható, ezt megelőzően pedig francia szerzők fúvola műveit hallhatja majd a közönség, és mindenhez egy svájci mester csatlakozik, aki ezeket a fúvola részeket igazán színessé teszi. Kezdjük elsőként a művekkel, és utána térjünk rá a mesterre, hogy miket hallhatunk majd.
Bevezetésképpen Erik Satie két gimnopédit fogunk játszani, és az egész koncert egyébként is nagyon különleges programmal állt össze. Már a fuvola darabok tekintetében is ebből kiemelném például a Chaminade Concertinót, ami az első elismert francia zeneszerző nő eredetileg is fuvolára és zongorára komponálta, és ő maga hangszerelte át zenekarra, és olyan ember számára komponálta, aki neki nagyon tetszett, és nem titkolt érzelmeket fűzött. Úgyhogy ez teljesen a boldogságról és a szerelemről szól számomra. A másik darab azért különleges, a Poulenc szonátáról beszélek. Eredetileg fuvola zongora szonáta, és egy nagyon érdekes hangszerelésben hallhatjuk. Harmadik fuvola darab pedig Saint-Saëns románca, opusz 37-es. Ez egy 6 perces kis elégia, amit szintén úgymond ajándékba ad nekünk ez a fantasztikus fuvolista.
És akkor mindenképp említsük meg a svájci fuvola művészt, Emmanuel Paudot, aki majd a fuvola műveket játsza. Hát azt gondolom, hogy itt egyrészt teljesen csúcsra járatják majd a művészt, hiszen számos műben szerepet vállal. Melyiket lehetne leginkább kiemelni, ami az ő stílusához leginkább illeszkedik, vagy amiben a legtöbb szerepet kapja majd?
Mindegyikben. 3 darabot fog a fuvola művész eljátszani. Az első a Poulenc szonáta lesz, amiben természetesen ő játsz a főszólalmat. A Saint-Saëns románcban is ő játsza a főszólamot, olyan, mint egy kis ékszer darab a két másik mű között, és a harmadik pedig egy kisebb fajta concertino, tehát egy kisebb fajta versenymű, abban is természetesen a fuvola lesz a főszereplő.
Dolgoztak már korábban együtt a mesterrel, lépett már fel a Nemzeti Filharmonikus Zenekarral közösen?
Igen, 2014. március 8-án Kocsis Zoltán vezényletével Hadsatúrján fuvola versenyét játszotta.
És mit várnak ettől a koncerttől, illetve a mester részvétele befolyásolt-e akár a kiválasztott művek sorát?
Szerintem igen. A fuvola művésznek van már lemeze ezekből a művekből, tehát ő nagyon szereti ezt a repertoárt. A fuvola repertoárnak ezek a legszebb darabjai, szerintem, véleményem szerint.
Paudot stílusára egyébként mit lehetne mondani? Hogyan foglaljuk össze a hallgatók számára? Milyen az ő játéka?
A legtalálóbb talán az a fantasztikus együttjáték, az a olvadékonyság, az a hangszín gazdagság, olyan különleges technikai adottságok, ami miatt ő korunk egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb fuvola művésze.
Tánc.
A romeo@julia.com című előadás budapesti bemutatóját láthatja a közönség május 17-én este 19:30-tól a Nemzeti Táncszínházban. Az M Studio előadása rendkívül sajátos értelmezésben közelíti meg a klasszikus Shakespeare-i tragédiát. Frenák koncepciója a történet mélyebb rétegeibe kíván hatolni, a drámából a társadalmi ellentétek helyett a szereplők belső vívódásait ragadja meg. A belső emocionális érzelmi síkon végbe menő tragédiával foglalkozik, ahogyan a két fiatal saját illúziójának fogságába esik. A rendezőt a felszín alatt húzódó feszültség foglalkoztatja, a két egyén összeütközését mutatja be, akik a fogyasztói társadalom által eltorzított vágyaikba és illúzióikba vannak bebörtönözve, az ember marionettbábuként idegenedik el környezetétől, közösségétől, társától és végül önmagától. Május 17-én este 19:30-tól tehát a Nemzeti Táncszínházban romeo@julia.com.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A Beatlesnek múzeuma van Egerben. Heves megye a világ Beatles rajongóinak egyik zarándokhelye. Mióta egy különleges múzeumban megtekinthetőek az együttes relikviái, majd 2500 tárgyi emlék 450 négyzetméteren. A kelet-közép-európai régió egyetlen Beatles gyűjteménye 2015. május 15-e óta látogatható a Hotel Corona Egger szálloda épületében, és az elmúlt években a város egyik legnépszerűbb látnivalója és nevezetessége lett. Hasonló múzeumot csak Liverpoolban, Halléban, Alkmaarban, illetve Buenos Airesben találni. Az Egri Road Beatles Múzeum egyik alapítójával, a helyi születésű Peterdi Gáborral beszélgettünk. Már évtizedek óta gyűjtjük a Beatleshez kapcsolódó hanganyagokat és relikviákat, ezeknek ad végre méltó helyet a kiállítótér Eger patinás belvárosában. Gábor egyben a Halhatatlan Beatles című könyv szerzője is. Ő a 60-as évek végétől napjainkig több száz lemezhez, DVD-hez és egyéb Beatles emlékhez jutott hozzá. Ez a kiállítás jóval több, mint csupán tárgyak halmaza. A látogatók először a pince helyiségbe érkeznek, ott egy rövid, filmes bevezetőt nézhetnek meg, ezután pedig kronológiai sorrendben multimédiás falak alkalmazásával mutatjuk be a The Beatles történetét. Filmrészletek, korabeli híradók, interjúk, koncertfelvételek tekinthetők meg gomnyomásra, illetve fejhallgatón keresztül bele is lehet hallgatni a zenekar műveibe. A vitrinekben korabeli sajtótermékek, ruhadarabok, makettek, limitált kiadások és egyéb a bandához köthető ritkaságok sorakoznak, továbbá bábuk, poszterek, zászlók, fali grafikák, valamint a zenekar hangszereinek pontos mása. A látogatók bepillanthatnak a sárga tenger alatt járóba, különböző játékok és élményfotózás varázsolja őket a legendás 60-as évekbe. Azt gondolom, hogy aki Egerben jár, az nem mehet el a városból úgy, hogy ne látta volna ezt a csodát. Eddig mintegy 110 országból jöttek vendégeink. Vannak visszatérőink, igazi megszállottak, és meglepően sok a fiatal, 10 éves látogatunk. Vannak a tálatra épülő rendezvények, átlagban évente 3-4 eseményt szervezünk. Ezek mind a múzeum és a Beatles tagok szülinapjához, haláluk napjához, vagy egy-egy új kiadványhoz kapcsolódnak.
Koncert.
A Barabás Lőrinc Eclectric zenekar 2005-től 2010-ig működött. Két nagy lemezt jelentettek meg, a Ladál 2007-ben jelent meg, és a Trick pedig 2009-es. A zenekar életében fontos szerepet játszott az A38 hajó. Játszottak Eric Truffaut előtt, Parov Stelár előtt, és számos hajós koncertjük mérföldkövek voltak a zenekar életében. A Barabás Lőrinc kvartett most Szenával és MC Hammonnal kiegészülve eleveníti fel az Eclectric dalokat a 20 éves hajón. A 2015-ben alakult Barabás Lőrinc kvartett műsorában az instrumentális popzene és a jazz mellett számos stílus ötvöződik, a szerzeményekben egyaránt nyomon követhetők a világ és a klasszikus zenei hatások. Legújabb nagylemezük már új felállással született, ismerős stílusjegyekkel, úgy mint a szabályos, ismétlődő formák, tiszta egyszerűség és a legkülönbözőbb stílusokkal való játék, de mégis új hangot mutatva. A címadó Open annál nagyra törőbb, érvényesül benne a rock, a funk és a klasszikus jazz hatása. A tagok pedig Barabás Lőrinc trombitán, Premetz Mátyás a billentyűknél, Ajtai Péter nagybőgőn és Klaus Ádám a doboknál. A koncert július 7-én lesz az A38 hajón.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Ebbe a szép ételfotókkal elkészített könyvbe mindenki biztosan belelapoz, akinek köze van a témához. Aztán valószínűleg sokan úgy döntenek, hogy túl nagy kihívás lenne az, amit a szerzők javasolnak, vagyis hogy házilag készült ételekkel kényeztessék a kedvenceiket. Ez a beszélgetés a könyv egyik dietetikus írójával, Vékony Blankával készült, és éppen arra szolgál, hogy kiderüljön, miért érdemes mégis kutyánk igényeire szabva kiválasztanunk a megfelelő alapanyagokat, és tudatosabban, változatosabban táplálni kedvenceinket. Szóval kezdjük azzal, hogy ez a könyv minden bizonnyal hiánypótló, az viszont nem biztos, hogy tudják a kutyatartók, hogy szükségük van rá.
Mi tényleg egy olyan könyvben gondolkodtunk, amit mi hiánypótlónak élünk meg, és azt gondolom, hogy talán, ha valaki eddig erre nem is gondolt, akkor remélhetőleg felkeltettük benne az erre vonatkozó igényt. És lehetséges, hogy nagyon sok kutyatartó nem gondolkodott még el azon, hogy kicsit alaposabban vagy mélyebben utána nézzen a táplálás mikéntjének, de bízom benne, hogy ha ezt a könyvet a kezébe veszi, akkor némiképpen megjön ehhez a kedve, illetve a tudásvágya.
Tudunk arról beszélni, hogy milyen jelentősége van annak, hogy a kutya étrendjével foglalkozzon a gazdia. Ez most azért is érdekes, mert nyilván, hogyha meglátja a könyvet, húha receptkönyv, na akkor még többet kéne napi szinten foglalkozni vele, nem jó a kutyatáp, meg a boltban beszerezhető étel, meg a maradék az ebéd után. Szóval, hogy milyen problémákat tud kiküszöbölni az, aki figyel arra, hogy hogyan eszik a kutyája?
Ez lehet, hogy úgy tűnik elsőre, mint egy ilyen úri mulatság vagy huncutság, csak ami a kutyának szól. De a könyv elejében mi törekedtünk arra, hogy ha nehogy Isten valaki mégis ugye mondjuk a tápok mellett teszi le a voksát, akkor az itt olvasható információk tekintetében is tudjon közülük jól választani. Ha mégis arra jutna, hogy hosszú távon főznek kedvencének, akkor ugye ebben is segít nekik a könyv, és hogy ténylegesen válaszoljak a kérdésre. Ez elég hasonló, mint a humán vonatkozásban, ezért nagyon sok mindenre diétázunk ma már, és nagyon sok mindent ugye a primár prevenció szintjén egy jól kivitelezett táplálással meg tudunk előzni. Gondolok itt olyan krónikus megbetegedésekre, amik már nem csak az embereket, hanem ugyanúgy a kedvenceinket is érintik, mint például az elhízás, rendkívül gyakori probléma, és sok esetben az elhízás talaján ugyanúgy megjelenhet mondjuk egy cukorbetegség, de hogy ne csak az elhízást említsem, nagyon gyakori a kutyák, illetve a kis háziállataink esetében is, például a vese problémák, vagy a máj problémák, vagy egy akut hasnyálmirigyulladás, ezzel nagyon gyakran szoktunk találkozni, és egy-egy ilyen epizódot is el lehet kerülni akkor, hogyha tudatosan figyelünk a táplálásra.
Mindennek gyógyítása, ahogyan az embernél is elég költséges, meg hát nyilván szenvedés a kutyusnak, úgyhogy már csak ezért is fontos megelőzés szempontjából, akár csak elgondolkodni azon, hogy lehet, hogy előre otthon elkészített ételeket adunk neki. Viszont mennyivel kerül ez több időbe? Kíváncsi vagyok, hogy mennyivel macerásabb.
Ez egy nagyon lényeges pont amúgy, hogy mennyivel macerásabb ez a dolog. Ez bennünk is felmerült, és azért pár gondolat erejéig erre ki is tértünk a könyvbe, hogy milyen előnyei, illetve hátrányai lehetnek időmenedzsment szempontjából is ennek a lehetőségnek. Bizonyos szempontból talán ugye a vásárlásnak a folyamata egy kicsit lassabb, mint hogyha lekapok egy jól bevált, kiválasztott száraz tápot vagy konzervet a kedvencnek, mint hogy összeválogattam az alapanyagokat. Viszont ha egyszer nekiállok, és mondjuk nagy mennyiségben elkészítek pár receptúrát, akkor ezeket ugyanúgy lefagyaszthatom, és eltehetem későbbre. Tehát lehet, hogy a kezdeti időbefektetés egy kicsit nagyobb, de ez hosszú távon meg tud térülni.
Pont a receptek előtt, csak így mondom a későbbi felhasználóknak, hogy a receptek előtti fejezet szól erről, tehát hogy még közel is van, hogy könnyű vele dolgozni, hogy látom, hogy mit ne. Vannak olyan ételek, amikről általában nem tudják a kutyás gazdák, vagy eleinte nem tudják, hogy azt nem lehet, mert nem gondolom, hogy bárkinek eszébe jut alkoholt, vagy avokádót adni a kutyának, de mondjuk csontot meg de, és itt van, hogy ezt nem kéne.
Lehet, hogy csak egyfajta információ frissítés, vagy biztonság kedvér is érdemes végigolvasni, ez a, néha lehet, hogy itt lesz meg ez a hűha érzése a gazdinak, hogy igen, már hallottam róla, de na, végre ez itt le van írva, és akkor ez a probléma igazából. Gondolok itt például a hagymák esetében is elég megosztó ez a kérdés, hogy igen, vagy mit ne, vagy hogyan ne, és ott sem annyira egységes igazából, hogy akkor most vörös hagymát, azt inkább ne, fokhagyma, az már megosztó, hogy esetleg lehetne. De nagyon fontos az is, hogy mekkora kutyusról beszélünk, tehát itt a mennyiségek az adott testsúly kilogramhoz mérten is óriási jelentőséggel bírnak, és amit azt gondolom, hogy amúgy bármi furcsa, de avokádóra lehet, hogy például a gazdik annyira nem gondolnának, hogy inkább ne, mert hogy egyre népszerűbb kezd lenni, és a diók vagy a makadámia dió, a kis csemegék, amik nekünk csemegék, ezek azért nekik kevésbé csemegék, és talán itt a csontok esetében is inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy ott nagyon jól kell tudni megválasztani, hogy ugye melyiket hagyjuk meg a kutya étrendjébe alkalomattán, és melyik az, ami biztos, hogy kiűzésre kell, hogy kerüljön. Tehát talán inkább abban segít ez a fejezet, hogy egy kicsit a saját tudásunkat megerősítsük, és választ kapjunk egyes kérdésekre, mint például, hogy miért ne adjunk nyers tojást hosszú távon. Ugye, tehát ez is egy olyan dolog, amit nem biztos, hogy a gazdi végig gondol logikusan, vagy tudatosan.
A kicsit romlott, lejárt ételekről nem is beszél.
Igen, vagy ugye ez a maradékoknak a kérdése, ami a régi időben egy nagyon bevált dolog volt, hogy ugye a kutyus kvázi a konyha malac szerepét töltötte be. De talán azt lehet manapság mondani, hogy ez az egyik legrosszabb praktika, hogyha kutyatáplálásról beszélünk, és ez vezet hosszú távon a leginkább valamilyen hiányzó tápanyagnak a kialakulásához.
Sokféle táblázatot talál az ember a könyv elején. Mire szolgálnak ezek a táblázatok? Tehát mi az, amit érdemes fejben tartani a kutya fajtájára, súlyára gondolok itt, vagy akár, hogy bizonyos életszakaszokban hogyan etessük?
A javaslatom nekem az lenne, hogy talán amikor korcsoportot váltunk a kedvencünk esetében, akkor érdemes mindig egy kicsit jobban rákészülni, ráhangolódni, hogy na, akkor most ez ügyben van-e valamilyen változás. És óriási figyelemmel kell fordulni akkor is a kedvencünk felé, hogyha mondjuk addig egy egyszerű házi kedvencet, most már úgy döntünk, hogy nem csak, hogy kutyaiskolába fogunk vele járni, hanem mondjuk elkezdünk agilitizni. Vagy ő egy munkakutya, és teljesen más funkciót tölt be a hétköznapi életben, tehát teljesen más feladatokat kap, más az ő igénybevétele. Ilyenkor is ugye már csak a napi energia szükséglet kalkulálásának tekintetében is komoly változtatásokra van szükség.
Itt a jutalomfalatoknál csak azért, hogy így incsiklandóként kaprós, túrós, ropi, aztán almás tonhalas tallér, almás sonkás muffin, töltött alma. Szóval jó dolguk lehet ezeknek a kutyusoknak.
Hát nem tudom, hogy ilyen kulisszatitkot el lehet árulni, de ezeket az ételeket ugye ténylegesen elkészítettük, mármint a receptúrákat, és én bevallom őszintén, hogy utána hát jó szakember hívén a legtöbbet megkóstoltam, és tényleg fantasztikusak. Tehát, hogy ezek ugyanúgy ezek a receptek, ahogy az olvasó szerintem érzékeli emberi fogyasztásra is tökéletesen alkalmasak lehetnének, hogy annyi a különbség, hogy sót azt nem használunk, tehát az ízérzés egy kicsit másabb, de összességében számomra rendkívül finom volt mindegyik.
Kutya jó étrend, kutyatáplálásról nem csak kezdőknek. Vékony Blanka, dr. Mák Erzsébet és Balogh Lívia dietetikusok könyvét a Book kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.